karácsony ugye az egy kiemelt egyházi ünnep, és gondolom, hogy nem csak ezzel az alkalommal készülnek.
Igen, hát a kis templomban a jól megszokott és hagyományos úrvacsorás ünnepeink mellett a már tavaly is megtörtént és tavaly is elhangzott liturgiát szeretnénk szenteste 10 órakor elvégezni újra, amely hát a karácsonyi előestéjének a szertartása, szintén a kora protestáns időkből származó, gyönyörű és ünnepélyes Krisztus köszöntő szertartás. Mindenkit várunk szeretettel erre a különleges alkalomra is.
Jól gondolom azt, hogy még azok a hívek is, akik egyébként mondjuk a napi szinten nem járnak, vagy heti szinten sem járnak templomba, a karácsony azért egy olyan különleges alkalom, amikor azért sokkal több ember, sőt, még azt is mondhatnám, hogy akik nem gyakorolják a hitüket, ellátogatnak ilyen kora templomokba. Ez egyfajta nagyobb felelősséget is jelent ilyenkor a készülődésnél, hogy őket is megérintse ez a dolog?
Hát ez az egyháznak egy nagyon komoly kérdése. Nem feltétlenül az ilyen különleges alkalmakkor minden templomban jelenség az a legkisebb falvakban is, hogy karácsonykor azok is elmennek, akik egyébként nem. Ha ide tartozik, egy ilyen történet is van, nem tudom, hogy mennyire igaz, hogy az egyik lelkipásztor, aki fölment karácsonykor a szószékre, úgy köszöntötte a gyülekezetet karácsony első napján, hogy áldott karácsony kívánok, és egyben áldott húsvétot, mert több testvérünkkel, vagy csak húsvétkor találkozunk legközelebb. Tehát ez egy olyan kihívás az egyházaknak, amiről nyilvánvalóan tudniuk kell, és ehhez alkalmazkodniuk kell. Nyilvánvalóan nem abban, hogy esetleg másabb nyelven mondanák el az evangéliumot, vagy érthető módon, mert úgy gondolom, hogy aki csak ilyenkor tisztelni meg a templomot, szerintem inkább neki kell felzárkóznia azokhoz, akik egyébként a hitéletüket rendszeresen megélik. És természetesen örülünk ennek, és szeretettel várunk mindenkit az ilyen ünnepi liturgiákra, alkalmakra.
Illetve hát abban reménykedünk, hogy akár a betlehemi láng körüli alkalmak is segítenek abban, hogy meg tudjuk szólítani azokat az egyháztagokat, vagy keresőket, akik mondjuk máskor nem járnak templomba is. És reménykedünk abban, hogy talán némelyek számára ez az alkalom lesz az, amelyik tényleg egy megtalálás alkalma, amikor rátalál esetleg ebben a liturgiában Jézus Krisztusra, vagy a gyülekezeten keresztül olyanokkal találkozik, akikkel régen találkozott, és valami megszólítja, és talán köztünk marad, és majd együtt tudunk örülni a karácsonykor, a többi karácsony és a többi sátoros ünnep alkalmával is.
Beszéljünk a 9. Cserkész kerületről. Mikor alakult ez?
Ugye ez a Magyar Cserkész Szövetségnek egy szervezeti egysége. A Magyar Cserkész Szövetség 1912. december 28-án alakult meg, néhány évre rá, hogy megtörtént az első cserkésztábor a Lamans csatorna egyik is szigetén. 1907-ben volt, és 5 évre rá Magyarországon már szövetség alakult erre a mozgalomra. 1948-ban a politikai változások következtében ugye megszűnt, és egy 40 évnyi kényszerszünet után 1988-89-ben alakult újra a Magyar Cserkész Szövetség, és hát akkor döntöttek amellett a szervezeti felosztás mellett, ami ma is áll, és így vagyunk mi a 9. cserkészkerület, ami Hajdú-Bihar megyét jelenti, illetve jövő évtől kezdve újra a nyírséget is, és egész Szabolcs-Szatmár-Bereget.
Ha jól tudom, az első között volt Debrecen, aki ebbe bekapcsolódott, mert az emlékeim nem csalnak, én már 1989-ben akkor kerültem a Magyar Rádióhoz, én voltam, aki riportot csinált az első cserkész táborról, és az valahol a keleti főcsatorna környékén volt, azt tudom, tehát valami kis faluban.
Azt tudom, hogy amikor 1991-ben Debrecenben volt a református világ találkozó, a Vekeritavi Dorcas Camping és a mellette lévő másik ifjúsági tábor, tehát mezon ifjúsági tábor területén az összegyűlt református fiatal és idős ember mellett egyébként volt 1300 cserkész is.
Mennyire volt nehéz újra szervezni?
Akkoriban nem volt annyira nehéz, mint amennyire nehéz most. Nyilván egy társadalmi változás közepette az új formákat, amelyekre az emberek nyitottak, sokkal könnyebb megvalósítani. Ma már, mivel a civil élet is rétegződött, és van egyáltalán civil élet, ellentétben mondjuk az előző időszakhoz képest. Így most már nehezebb, hiszen személyes tapasztalatom, hogy ugye itt a gyakorlóiskolában is működik cserkész csapat, és amikor elmegyünk a gyerekekhez is, és bemutatjuk nekik a cserkészetet, akkor lelkesednek, és nagyon tetszik nekik. De aztán jön a rideg valóság, és kiderül, hogy egyébként minden nap van valamilyen szakkör, hiszen a gyerekek elfoglaltak, az iskola elfoglalja őket, sokat kell tanulniuk, egyébként még járnak úszni, nem tudom én, járnak különböző sportfoglalkozásokra, és ezek mellé a cserkész foglalkozást, ami ugye alapvetően életforma, nagyon nehéz beilleszteni. És azt gondolom, hogy az a mi nagy feladatunk, hogy a szülőknek azt elmondjuk, és megismertessük velük, hogy ez nem egy szakkör, amit csütörtök délután 15 órától 17 óráig be kell illeszteni a naptárba. Nyilván vannak kötött időpontok, amiket a gyerekekkel együtt szervezünk meg, de ez valahol egyfajta nevelési módszer, ami segíthet az iskolának. Tehát én azt gondolom, hogy a szervezés most még a szülőknél kell.
Ez lett volna egyébként a kérdésem, hogy ugye itt gondolom, hogy akkor van könnyű dolga az embernek, ha mondjuk a szülők ismerik ennek a gyökereit, de van. Amikor kiderül, hogy nekik is kell tenniük ezért.
Én azt tapasztalom, hogy ebből a szempontból kétféle család létezik, kétféle szülő. Az egyik az, amelyik ismeri ezt a mozgalmat, a másik pedig az, amelyik nem. És többféle állásponttal találkoztam már. Az általánosan elmondható, hogy a cserkészet szakkörszámba megy a szülőknél. De akik ismerték már szülők, az ő szüleik, meg az ő nagyszüleik révén, azok legalább tudják hová tenni, hogy hát igen, ezek természettel foglalkoznak, meg magyarság ismerettel, meg történelemmel, meg ugye gyerekeket próbálják közösségbe szervezni, de akik még nem hallottak a cserkészetről, azokkal nagyon nehéz elkezdeni, hogy tulajdonképpen ez mi is, hogy ez nem egy puszta ilyen egyesület, de nem is egy ház, hanem egy olyan közösség, amelyik arra próbálja nevelni a gyerekeket, hogy amikor majd felnőnek, akkor hasznos emberré válhassanak. Ja, és egyébként, mivel gyülekezethez tartozunk, nekünk a legfontosabb, hogy megismertessük a gyerekekkel Jézus Krisztus szeretetét azon a munkán keresztül, amit mi végzünk.
Hány éves kortól lehet jelentkezni a cserkész csapatban?
Mi 10 éves kortól fogadjuk a gyerekeket. Ez a negyedikes korosztályt jelenti, és afölött mi most arra éreztük ki a munkánkat, hogy minél több középiskolást tudjunk megszólítani, mert ez a korosztály hiányzik. Ők azok, akik a kisebb cserkészeket tudják vezetni, ugye jól ismert kifejezés talán sokak számára az őrsvezető, meg a rajvezető, meg a rajparancsnok kifejezés, és ugye ők azok, akik az őrsvezetőket, meg a rajvezetőket adnák ki a felnőtt vezetők és a gyerekek között. Egymás munkáját segítve. Tehát most őket nagyon nagy szeretettel várjuk.
Lesz utánpótlás?
Azt tapasztalom, hogy igen. Éppen a múlt héten voltunk itt a gyakorlóiskolában toborozni. Minden évben a negyedik évfolyamot célozzuk meg. És a múlt heti foglalkozásra 13-an jöttek el, és még nem is voltunk mindegyik negyedik osztályban, tehát reméljük, hogy minden évben egy 10-15 főt a mi csapatunkban tudunk toborozni, és velük együtt aztán a létszámot tudjuk gyarapítani.
Beszéljünk akkor, hogy mi történik egy ilyen cserkész foglalkozáson, így hívják hivatalosan?
Igen, lehet így mondani, igen. Mi hetente, illetve két hetente szervezünk őrsi foglalkozásokat, őrsi gyűléseket a cserkészeknek, általában pénteki és szombati napokon. Nem szoktunk előre meghatározott időpontokat adni, hanem ezt együtt alakítjuk ki, hogy mikor legyen, mikor jó a legtöbb cserkésznek. Egy idősebb, néhány évvel idősebb őrsvezető vezetésével a gyerekeket fölkészítjük a cserkész próbákra. És ezeknek a próbáknak van természetismereti része, van történelmi része, magyarságismereti része, nagyon sok népdalt, népmesét tanulunk, illetve hát egyfajta jellemformálóak is ezek a foglalkozások. Mindig a foglalkozások előtt az őrsvezetőkkel, a felnőtt vezetők segítségével átbeszéljük, megtervezzük, hogy mi legyen azon a foglalkozáson, mire élezzük ki a figyelmünket. Most éppen karácsony közeledik, tehát a karácsony van fókuszban is, és készülünk a gyerekekkel. Kézműves foglalkozást tartunk majd szombaton, de visszük őket kirándulni, megyünk velük moziba, esetleg olyan filmet nézünk meg, ami erre hangolja föl őket, és hát mindent megteszünk annak érdekében, hogy jól érezzék magukat, és tanuljanak hasznos ismereteket.